Kedves rádióhallgatom! Zakariás próféta írása alapján azzal foglalkozunk, hogy az üres szertartásosság és vallásosság semmit sem ér Isten szemében. Volt egy asszony, aki minden keresztény rádióprogramot meghallgatott, és fanatikus keresztényé lett, de olyan család vette körül, amely szégyent hozott Krisztus ügyére. A szertartás semmit sem segít az emberen, de semmi baj sincs a szertartásban, ha rendben vagyunk Istennel, és ha szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Ez emlékeztet egy kisleány és a három medve történetére. A kisleány édesanyja vendégeket fogadott vacsorára, és a kisleányát felküldte az emeleti szobába, hogy korán menjen aludni. Megmagyarázta neki, hogy hogyan vetkőzön le, hogyan vegye föl a pizsamáját, és mit mondjon, amikor letérdel imádkozni. Másnap reggelizés közben az édesanya megkérdezte a kisleányt. Sikerült-e minden? Nagyon jól, válaszolt a gyermek. Elmondta-e az imádságodat? Nagyjából. Mit értesz azon, hogy nagyjából? Érdeklődött az édesanya. A kisleány megmagyarázta. Letérdeltem, hogy elmondjam megtanult imádságomat, és észrevettem, hogy Isten már belefáradt abba, hogy mindig ugyanazt mondogatom neki. Ezért felkúsztam az ágyba, és elmondtam neki a három kismedve történetét. Azt hiszem, Isten gyönyörködött azon az estén, amikor az a drága kisleány megérezte, hogy hiba van a szertartással, amikor a szívünk nincs benne. Úgy gondolom, Isten végig hallgatta három kismedve történetét. Bárcsak lennének olyan Isten tiszteleteink, amelyek vonzókká válnának, és magukra vonnák Isten figyelmét. Miért van olyan sok probléma napjainkban a gyülekezetekben? Miért van annyi baj a keresztények életében? Azért, mert szertartásoskodunk. Végig megyünk a liturgián anélkül, hogy szívvel, lélekkel imádnánk Istent. Még a fundamentális gyülekezetekben is, ahol doxológiával kezdik, és áldásmondással zárják az együttlétet, és a kettő között csinálnak valamit, úgy érezzük, hogy csupán templomban voltunk. Tényleg ott voltunk? Közelebb kerültünk Krisztus személyéhez? Ismerjük őt igazán? Szeretjük őt? Annyit szertartásoskodhatunk, amennyit akarunk, és ez egyáltalán nem káros, ha rendben vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. A szertartással kapcsolatban továbbra is kérdések támadnak az emberekben. Vajon végig kell mennem ezen a ceremónián, és meg kell tennem ezt és ezt a vallásos előírást? Azt hiszem, hogy bizonyos szertartások és ceremóniák fontosak. Úgy vélem, hogy van két újszövetségi rendelés az egyház számára, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Az egyik rendelés a keresztség, a másik az úrvacsora. A hit alapján történt keresztség az, amiben benne van a megkeresztelt személynek a szíve, lelke. Vajon újjászületette már? Személyesen hiszek ebben a keresztségben. Jól lehet, olyan gyülekezetben nevelkedtem, ahol ezt másként gyakorolták. Engem csecsemőkoromban és felnőtt koromban is megkereszteltek. Feleségemet csak felnőtt korában keresztelték meg, és azt gondolja, hogy az nagyon fontos volt számára. Néha humorosan megjegyzem. Azt hiszem, zavarban leszel, ha majd a mennybe jutunk, és rájössz, hogy nem a felnőttek keresztsége volt a helyes keresztelési módszer. Nálam ebben nincs hiány, de nálad igen. Ezt humorosan mondom neki, és csak a következő okból teszem. Bármennyire is fontosak az újszövetségi rendelések, egyáltalán nem használnak semmit, ha a szívünk nincs rendben Istennel. A keresztelés semmit sem ér, ha nem fordulsz Jézus Krisztushoz, és nincs vele személyes kapcsolatod, hogy kérd tőle bűneid bocsánatát. Attól tartok, hogy az úrvacsora is teljesen jelentőség nélküli sok embernek. Jobb volna, ha nem is részesednének benne. Ha a szívük rendben van, akkor az úrvacsora is nagyon fontos. Valaki ezt a megjegyzést tette az újszövetségi rendelésekről. Isten kegyelmes szeme és a mi hit szemünk a sákramentumokban találkozik. A fogságba vitel előtt Isten megítélte Jeruzsálemet. Amikor az emberek szíve eltávolodott tőle, jól lehet, nem hagyták abba a szertartásokat. A 7. versben Isten ezt mondta nekik, hiszen az volt az Úr igéje, amelyet a régebbi próféták által hirdettetett, amikor még békében laktak Jeruzsálemben és a körülötte levő városokban, és amikor lakott volt a délvidék és az alföld is. Lényegében így szólt. Végig mentetek a szertartásokon a fogságba vitel előtt, és mégis fogságba küldtelek titeket. Miért? A szertartás semmit sem használt, mivel a szívetek nem volt egyenes irántam, azért történtek ezek, hiszen a szívből származik minden, ami fontos. E fejezet ezután következő verseiben Isten határozottan felsorolja azokat a bűnöket, amelyek elidegenítették tőle a népet. Foglalkozik a 10 parancsolatnak azokkal a tételeivel, amelyek az ember embertársával való kapcsolatát érintik. A fejezet előző része az ember Istennel való kapcsolatával foglalkozott, amelyben a szívnek az állapotától függött, hogy a szertartás helyes vagy helytelen. Ebben a szakaszban arról van szó, hogy a szertartás nem ér semmit, ha a szív bűnben leledzik. Amikor Isten ezeket a parancsolatokat felsorolja előttük, akkor határozottan bemutatja helytelen cselekedeteiket. Mostanában nem foglalkozunk a bűn kérdésével olyan mértékben, mint ahogy kellene. Ha úgy ismernél engem, ahogy én ismerem magam, akkor nem hallgatnád tovább a rádióadást. De várj egy kicsit! Ha én úgy ismernélek téged, ahogy te ismered magad, akkor nem gondolom, hogy zabarnálak téged a rádiós szolgálattal. Hadd mondjam neked, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. Amikor egy belvárosi gyülekezet lelkipásztora voltam, ismertem egy kedves kis asszonyt, aki vasárnapi iskolai osztályt tanított. Amikor csak arról a tényről beszéltem, hogy megváltott bűnösök vagyunk, mindig helyesbíteni akarta a mondásomat. Így szólt. Miután megváltásban részesültünk, többé nem vagyunk bűnösök. Ezt válaszoltam neki. Én nem ismerem önt, de én még mindig bűnös vagyok. Aztán ismét megszólalt. Ha bűneire bocsánatot nyert, akkor többé nem bűnös. Ezt a magyarázatot adtam neki. Én megváltott bűnös vagyok, akinek bűneit megbocsátotta Isten, de még mindig bűnös vagyok, és továbbra is bűnös leszek, amíg e földön élek. János első levele 3. részének 2. versében ezt olvassuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Azon a napon többé nem leszek bűnös, de addig a napig bűnös vagyok. Fejeztem be oktatásomat. Mindnyájan bűnösök vagyunk Isten előtt, és örülök annak, hogy ez a fölfogás ismét teret hódít magának. Olvastam egy kiváló pszichológiai doktorról, aki állítja, hogy valamikor a freudi pszichológiát követte, amely szerint valaki azért vált olyan félszeggé, mert az anyukája nem szerette eléggé, és nem anyatejjel táplálkozott. Ugyanez lett az oka annak is, hogy annyira szertelenné vált a szexuális életében. Ez nagy ostobaság. Most már ez a pszichológiai orvos megváltoztatta álláspontját, és ezt írja. A személyes bűntudatot és vétket csak érzelmi betegség szimptomáknak kicsinyítik, vagy a körülmények játékának nevezik, amelyekért az egyént nem szabad felelősnek tekinteni. Pedig van bűn, amit nem lehet úgy nevezni, hogy betegség, eltévejedés, vagy elhajlás. Igenis, van erkölcstelenség, van erkölcstelen magatartás, van gonosz cselekedet. Ez más szóval azt jelenti, hogy bűnösök vagyunk. Ezt mondogatom évek óta. Már amikor az egyetemen a pszichológiát tanultam, akkor sem fogadtam el a behaviorizmust. Őszintén hittem abban, hogy egyedül Isten ismeri az embereket és az emberi szívet. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Jeremiás könyve 17. rész 9. vers. Csak Isten ismeri, és egyedül ő lát a szív mélyébe. Ha úgy látnánk magunkat, ahogy Isten lát minket, nem tudnánk elviselni a személyünket. Csak Isten tud elviselni minket, és ő el is visel. Bár csak elfogadnánk Isten igéjét, akkor békére találnánk Isten igéjében. Isten Izraelre alkalmazza az ő parancsolatait. Nekünk is erre van szükségünk. Nem akarok rálépni a lábujjadra, de próbálom elmondani, amit Isten igéjében találok. Hadd illusztráljam gondolatomat. Ha minden gyülekezeti tisztségviselő elolvasná a pásztori leveleket, vagyis a Timóteushoz írt 2 levelet, és a Tituszhoz írt levelet, akkor meglátnák, hogy mik Isten követelményei a gyülekezeti vezetőknek, és ha egyszerűen követnék ezeket a követelményeket, akkor mielőtt eljönne a következő vasárnap, a gyülekezet vezetők fele benyújtaná lemondását. A gyülekezetek jobban járnának, és azt hiszem, sok helyen ébredés kezdődne el. Amikor azokat a pásztori leveleket magyarázom, kevesebb levelet kapok a hallgatóimtól, mint más időszakokban. Miért? Mert nem szeretik hallgatni, amit Isten igéjének mondania kell. Még egyes prédikátoroknak is le kellene lépniük a szószékről, hogy soha többé föl ne lépjenek oda, ha igazán követnék Isten igéjének tanítását. Nem csoda, hogy annyi probléma van az egyházban. Nem csoda, hogy olyan sok lelki csecsemő van az egyházban, akik az ujjukat szopják, síránkoznak, amíg oda nem figyel valaki, hogy játékot adjon a kezükbe. Aztán tartanak nekik egy kis tanfolyamot, és azt gondolják, hogy néhány héten belül Isten felnőtt gyermekeivé váltak. A második világháború alatt megfogyatkozott a tiszti állomány, ezért bevezették a 90 napos tisztképző tanfolyamot. Csodafiúknak nevezték őket. Nekünk is sok csodakeresztyénünk van, akik semmit sem tudnak Isten igéjéből. Hadd illusztráljam ismét, amit mondok. Jól lehet 5 éven át magyarázom a Bibliát, mire végigérek rajta, mégis úgy érzem magam, mint csecsemő, ami Isten igéjét illeti. Annyi mindent figyelmen kívül hagyok, még ilyen lassú tempó mellett is. Tétovázva tanítom a Jelenések könyvét. Jól lehet a Szentírás legegyszerűbb könyvének tekintem. Mégis félelemmel és rettegéssel veszem a kezembe. De vannak lelkipásztorok és bibliaoktatók, akik a gyülekezetben vagy egy-egy csoportban azonnal a Jelenések könyvét kezdik magyarázni. A Jelenések könyve előtt 65 könyv áll, persze a prófécia nagyon népszerű és szenzációs csemege. Sokan az élet jobb értékeit keresik, amikor Isten a legjobbat akarja adni. Bárcsak Isten igéjének fényébe helyeznénk az életünket, amit az Úr igéje Zakariásnak is mond. Zakariás próféta könyve 7. részének 8. verse. Zakariás nem a saját véleményét közli. Ezt mondja a népnek. Isten üzen, és ez Isten válasza a kérdésetekre. A szertartás helytelen, ha a szívetek nincs rendben. Most Isten rávilágít a nép gyengeségeire. Ezt mondja a seregek ura. Igazságos ítéletet hozzatok. Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki, és ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. Zakariás könyve 7. részének 9. és 10. verse. Jól tesszük, ha közelebbről megfigyeljük a 10 parancsolat 2. szakaszát. Az első 4 parancsolat az ember Istennel való kapcsolatára vonatkozik. A következő parancsolat a szülők iránti tiszteletet követeli meg. Van olyan időszak a gyermek életében, amikor föltekint édesapjára és édesanyjára. Akkor Isten képviselik előtte, és Isten szándéka éppen ez. A gyermekeknek azért kell engedelmeskedniük szüleiknek, hogy amikor majd fölnevekednek, ők is képesek legyenek engedelmeskedni az Úr Jézusnak. Most figyeljük meg az utolsó 5 parancsolatot. Ne ölj! Ne paráználkodj! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen! Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé. Mózes 2. könyve 20. részének 13. versétől a 17. verséig. Tehát ne kívánd a kocsiját, szép házát, és semmit, ami neki megvan, de neked még nem sikerült elérned. Figyeld meg, hogy miként alkalmazhatjuk ezeket az életünkben. Ezt mondja a seregek ura. Igazságos ítéletet hozzatok, tehát ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Szeretettel és irgalmasan bánjatok egymással, vagyis ne lopj, ne hazudj, ne legyen benned gonosz kívánság. Az özvegyet és az árvát, a jövevényt és a nyomorultat ne zsákmányoljátok ki. Ez éppen nekünk szól ebben a mai korban. És ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat. Az Úr Jézus minden parancsolatot magasabb szintre emelt. noha csupán két parancsolatot idézett illusztrációképpen. Azt mondta azonban, hogy ha haragszunk a testvérünkre, akkor már a gyilkosság bűnébe esünk. Imádkozzunk! Uram, bevallom, szükségem van igét határozott figyelmeztetésére, hogy helyreálljon veled és embertársaimmal való kapcsolatom. Segíts erre az Úr Jézus Krisztus ereje által. Amen.